amiről szeretnék beszélni a kegyelem vonatkozásában. Nézzük először a Zsidó 12-t. Vida fordításból szeretném felolvasni nektek. 25-ös. Vigyázzatok, nehogy visszautasítsátok azt, aki szól, mert ha azok sem menekültek meg, akik a földön az intelmet adót elutasították, sokkal kevésbé mi, ha attól fordulunk el, aki az égből való, akinek hangja akkor a földet megrengette, mostanap pedig ezt ígéri, még egyszer megrengetem nem csak a földet, hanem az eget is. Ez a még egyszer pedig azt jelenti, hogy azok rendülnek meg, változnak át, melyek az alkotott dolgok, azért, hogy azok maradjanak meg, amelyek nem megrendíthetőek. Ezért mi, és ez az ige, ezért mi, akik rendíthetetlen királyságot nyertünk, tartsuk meg a kegyelmet, hogy általa Istennek tetsző módon papilag szolgáljunk tisztelettel és félelemmel, mert a mi Istenünk megemésztő tűz. Kegyelmet a királyság témájával szeretném összehozni a mai napon. De azt mondja a fordítás, és ugye a Biblia, hogy ez egy rendíthetetlen királyság, a mi királyságunk, amiben hiszünk. És arra szólít föl bennünket, valószínűleg Pál írta a zsidó levelet, hogy tartsuk meg a kegyelmet. Tehát mivel ez egy rendíthetetlen ország, ezért a hívőknek a feladata az, hogy megtartsa a kegyelmet egészen addig, papi módon nagyon tetszik, egészen addig, míg Jézus Krisztus vissza fog jönni. Amen. Nehéz a téma egy kicsit szerteágazó. Tulajdonképpen két dologról szeretnék beszélni a mai nap, hogyha engedi az Úr. A királyságról, és ezen belül szeretnék a 10 szűz példázatáról beszélni, és fel is olvashatjuk a Máté 25-ből, csak az elejét szeretném felolvasni a 10 szűznek. Tehát a Máté 25. Akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országam a 10 szűzhöz, akik elővették az ő lámpásaikat, és kimentek a vőlegény elé. Dicsőség az Úrnak. Amen. A kérdés az, hogy amiről szó van hetek óta, hétről hétre a kegyelem üzenetéről, hogy ezt vajon hogyan tudjuk befogadni, és hogyan élünk ezzel az üzenettel. Ez a lényeg, hogy amiről szó van, azt megcselekedjük-e, és nagyon örültem a Robi bizonyságának, hogy tulajdonképpen ő azt mondta, hogy tulajdonképpen semmi különöset nem csináltak. Csak hallgatták az Istennek az igéjét, hallgatták a kegyelemről szóló üzeneteket, és elhitték azt, én azt hiszem, hogy a szellemükben, a szívükben befogadták azt, hogy történhet velük természet feletti. Tehát a szívükben, a szellemükben kialakult egy olyan fajta alázat, ahol már nincs az értelemnek a felfúvalkodása, ahol megalázkodnak teljesen, és elismerik azt, hogy Isten, az Úr, és ő be akar avatkozni az életükben. Nem volt magaslat. Nincs magaslat. És valóban, ahol, amikor eltűnik a magaslat, akkor a felfúvalkodottság, akkor Isten elkezd tudni működni a természet fölötti erejével. Az alázat hiánya a kevésség bővölködése tulajdonképpen. Ahol nincs alázat, ott felfúvalkodottság van. Ismered magadat valamennyire. Ha tudod, hogy nem vagy alázatos, akkor felfúvalkodott vagy. Ez nagyon egyszerű. És azt mondja Istennek az igéje, hogy a kevélyeknek ellenáll Isten, de az alázatosoknak kegyelmet ad. És az egész téma, az alázatnak a témája nagyon összefügg az engedelmességgel, és amikor a hívő alázatos, akkor engedelmes tulajdonképpen. Amikor alázatos a szíve, és nem véletlenül mondja a Máté 13-ban a magvető példázatában Jézus, hogy a megkövéredett szívről beszél. Köszönöm szépen. Máté 13-ban. Ugye négyféle talaj van. Ezt most erről nem igazán szerettem volna beszélni, de a Robi üzenete miatt akkor ezt elmondanám. Tehát egy megkövéredett szívről beszél itt az ige. És ez azt jelenti az eredeti szövegben, hogy meg van tompulva a szív, érzéketlen a természet felettire, és föl van hízlalva, durva más dolgokkal. Tehát el van tompulva a szív, érzéketlen. Érzéketlen a szív. Na most ilyen szívbe Isten nem tud munkálkodni, és létezhet, hogy egy Isten embere, egy jó hétről hétre, hónapról hónapra hallgatja az Istennek az igéjét, és mégse tudnak bemenni a magok. És ebből a bizonyságból azt tudom leszűrni, és ezt szerettem is volna elmondani, hogy úgy kell Isten igéjét hallgatni, mintha Isten maga szólna ezeken a helyeken. És én hiszem, hogy itt élő igék hangoznak. És van egy még keményebb dolog, ami a napokban eszembe jutott, hogy Jézus jár a gyertyatartók körül, ugye? Jézus tudja a gyülekezeteket. Jézus úgy hiszem, hogy minden gyülekezetet ismer. És tudja, hogy mi folyik az Aratás gyülekezetében. Biztos vagyok benne, hogy hallja a prédikációkat. És jó esetben ezek a prédikációk tőle jönnek. Ezek élő igék. És nagyon-nagyon fontosnak tartom, és egy istenfélelem szállt rám a napokban is ezzel kapcsolatban, hogy én hogy hallgatom a prédikációkat. És azt gondolom, bemerem vállalni, hogyha föl leszünk a mennybe, azon kívül, hogy Jézus fog beszélni, vagy megmutatja nekünk az égét, meg fogja kérdezni, hogy fiam, lányom, de mit csináltál azokkal az üzenetekkel, amiket a pásztorod tanított? Mert a gyertyatartó körül jár Jézus. Ott jár. Figyeli, miről van szó. Figyeli az üzeneteket, figyeli a prédikációkat. És ezért nagyon fontos, hogy a szívünk ne legyen ilyen megkövéredett állapotban, ne legyen tompa, és azon kell dolgozni minden hívőnek, hogy a szíve lágy legyen, hogy főleg a királyságról szóló üzeneteket befogadja. És itt ennél én azt gondolom, hogyha hívőkről beszélünk ebben a példázatban, azt gondolom, hogy nem csak hitetleneknek, hanem a hívőknek is meg lehet kövéredve a szíves, el van tompulva az érzékszerve. Itt már azt kell látni, hogy azt gondolom, hogy itt már megkeményedett gondolkodásmód van a hívőnek a szívében. Itt már lehetnek tantételek. Itt már lehetnek teológiák, merevség, ami nem engedi, hogy az ember be tudja fogadni az Istennek az élő üzeneteit. És magyarán a szív tompává, érzéketlenné tud válni. És ezért örültem ennek a mondatnak, amit mondtál, hogy tulajdonképpen csak kinyitottad a szívedet, hallgatod a prédikációt, és be akarod venni, amen, amiről szó van. És ezért örülök ennek a bizonyságnak, és nem engedted, hogy a szíved megkeményedjen. Most, hogyha az ember meg van keményedve, akkor tulajdonképpen visszautasítja a királyságnak a magvait. Az új magokat. Mert itt magvetés folyik. Itt folyik az Istennek az üzenete. Tesszalonikabeli gyülekezetről azt mondja Pál, hogy ti úgy vettétek az igét, mintha Isten maga szólna. Tehát bármennyire is fontos, bármennyire is nem tűnik mindig annak, főleg, hogyha nem szellembe jössz Isten tisztelete, itt szellemi dolgok folynak. Van szellemvilág. Van természetes világ, és van szellemvilág. Na most az Isten gyülekezete az a szellemvilághoz tartozik. Ez tulajdonképpen Isten királyságához tartozik. És neked ide úgy kell jönni, hogy itt valami természet fölötti történik mindig, ahogy vetjük az igét, bárki, aki itt áll, akár a dicsőítés természet feletti, nem csak énekelünk, hanem szellemben kapcsolódunk az élő Istenhez és egymáshoz. Amen? Nem szabad, hogy ezekben az utolsó időszakban olyan állapotba kerüljön a szívünk, hogy tulajdonképpen elhisszük azt, hogy van egy láthatatlan világ, de már azt nem hisszük el, hogy be is tud avatkozni a sorsunkba. Ez tulajdonképpen az a deista irányelv. Amikor volt ilyen irányzat, és mai nap is azt gondolom, hogy hatással lehet az életünkre, tudat alatt, ez nem természetesen felszínre jövő, hanem ugye a deisták abban hittek, hogy Isten valóban megteremtette a világot, tehát van egy láthatatlan világ, van egy természet fölötti világ, és ő beleavatkozott egyszer, de utána nem. Tehát azt el tudjuk hinni, hogy meg van teremtve ez a mostani világ, de tudat alatt, ahogy a hétköznapokat éljük, pláne úgy, hogy nem történik semmi természet feletti az életünkbe, vagy nagyon-nagyon kevés, tudat alatt azt kezdjük hinni a saját magunk életével is kapcsolatban, hogy tulajdonképpen nem akar Isten beavatkozni ebbe a világba. Ő megtette párszor, és ennyi. De a jó hír az, hogy a királyságot Jézus Krisztus elhozta. Azt, amit Ádám tönkretett az engedetlensége által, az, hogy elvesztette a királyság erejét, hatalmát, azt a názareti Jézus Krisztus az engedelmessége által, itt a földi pályafutásával, a prédikációival, a csodatevésével visszahozta. Ez a jó hír. És Jézus Krisztusnak a szíve csücske a királyság. Ez az ő legközpontibb üzenete. Ez a magva Jézus Krisztusnak, amiért eljött erre a földre. És nekünk abban kell hinni, hogy ebbe a természetes világba behatol Istennek az ereje, behatol Istennek a szelleme, és működni fog. Egyrészt azért, mert Isten szuverén, másrészt pedig vannak itt drága kegyeltjei, haszidjai, akik áttörést eszközölnek ki a bennük lévő hit által, a bennük lévő radikalizmus által, És Isten válaszol, ezért behatol ebbe a világba. Tehát amiben most élsz otthon, az nem önmagában természetes, vannak fizikai törvények, vannak fizikai dolgok, ami természetesen van úgy, hogy az ember megbetegszik, de nem démonoktól, hanem azért nem itt, hogy nem öltözött föl. De vannak olyan dolgok, amik teljesen a szellemvilágban mozognak. És ezt neked tudnod kell. És neked az a célod, hogy a te életedben nem csak a természetes világnak kell megvalósulnia, hanem az Isten királyságának. És Isten királyságáról azt tanítja Jézus, akár hogyha megnézed a Máté 13-at, az összes példázatot, mindenhol azt látod, hogy kicsiben kezdődik el Istennek a királysága, vetni kell Isten királyságába. Van egy olyan átmeneti időszak, ahol úgy tűnik, hogy nem látszik semmi, de aztán hirtelen áttörik Istennek a királysága. Hinned kell abban, hogy a te életedben is ezek a magok, amiket itt hallasz hétről hétre, és mondom, Isten félelem töltsön el benneteket, mert azt hiszem, hogy ezek az üzenetek, én azt hiszem, hogy Istentől vannak, én úgy hiszem, és nagyon fontos, hogy mit cselekszel ezzel az igével, a kegyelemnek az igéjével, amiről szó van. És tudjátok nagyon, hogy a kegyelem nem arra való, hogy ne csináljunk semmit. A kegyelem arra való, hogy megtanuljunk természet fölötti módon, szentségben lenni. A kegyelem arra való, hogy itt a földön, cselekedetek nélkül, már pedig testi cselekedetek nélkül, valóban könnyebbséggel Isten királyságát átlássuk, működjünk ezekben, és mozogjunk. Amen. És nagyon, azon is gondolkodtam, hogy nagyon gyakran úgy vesszük a kegyelemnek az üzeneteit, és nem csak magukra beszélek, ugye hallgatjuk néha különböző prédikációkat, és úgy látjuk, hogy örvendeznek hívők, hogy micsoda fantasztikus ígéretek. Kegyelemről van szó, milyen fantasztikus üzenet. Isten kiváltságosa lehetek, Isten úgy szeret, stb. Stb. Tudjátok, hogy ezekről szólnak a kegyelemnek az üzenetei. Csak hogy elfelejtjük azt, hogy a kegyelemnek az igéit meg is kell cselekedni. Valóban van ennek egy csodálatos jó híre a kegyelemnek az üzenetéhez. De Isten arra kíváncsi, hogy ebből a kegyelemnek az üzenetéből, amik elhangoznak, igen, azzal kapcsolatban, hogy kivételes bánásodban részesít téged Isten, te vagy az ő kegyeltje, te vagy az ő haszidja, te hogyan élsz ezzel? Mit csinálsz te ezzel? A kegyelem üzenetének szívbeli hittel kell válaszolni. Tehát egyszerűen, amiről szó van, kérlek benneteket hétről hétre, akár hallgassátok meg többször, szívbeli hittel válaszolnod kell. A kegyelem üzenete arról szól, hogy Isten agapé szeretete kiöntetett ide a szívünkbe, az agapé szeretet pedig arról szól, hogy mivel ő agapé módon szeret bennünket, ezért kegyelmezettek vagyunk, ezért kiváltságos helyzetbe kerültünk. Az Isten kegyelme arról szól, hogy megértjük az ő jóságát, és ehhez mérten helyes identitásunk lesz. Ez a kegyelem, erről szól a kegyelem, hogy ezt megértjük, és ebben utána elkezdünk mozogni. Amen. Dicsőség az Úrnak. Halleluja. Halleluja. Nézzük meg a Máté 6.33-at. Én az Amplified fordítással szeretném kezdeni. Ön szeretem az Amplified bővített fordítást. Én úgy olvasom föl, még egyszer felolvasom, esetleg, ha valaki lesz szeretné írni. Ez a 6.33. Keressétek, vegyétek célba, és törekedjetek felé mindinkább. Tehát azt mondja, hogy keressétek, vegyétek célba, és törekedjetek felé mindinkább az ő teljes királyságára, és az ő igazságára, az ő útjait, figyelj az ő útjaira, hogyan legyünk igazak, és cselekedjünk igazul. Tehát keressétek, és így zárójelbe képzeljétek el, tehát a keresés, vegyétek célba, törekedjetek felé mindinkább. Először az ő teljes királyságára, és az ő igazságára, és az ő útjait, az útjaira, hogy hogyan legyünk igazak, és hogyan cselekedjünk igazul. Amen. Na most itt ez a keresés, ez egy olyan szó, ami maga, hogy az Amplified jól fordítja, hogy a magyarban csak keresésről van szó. Ez tényleg egy törekvés, ez tényleg egy nagyon aktív keresés. Ez azt jelenti, hogy valamire rátörsz, igyekszel valamire. És ugyanez a szó szerepel a Kolossa 3-ban. Gyertek ide, légy szíves, a Kolossa 3-hoz. Kolossa 3. Tehát ez ugyanez a kereső szó van, ez a felkutató, vizsgáló, törekvő, igyekvő. Szó van a Kolossa 3.1-ben, vagyis a 2-ben. Most én megint csak az Amplified-ot olvasom nektek. Célozzátok meg, és keressétek, zárójel, a gazdag örökkévaló kincseket, zárójel bezárva, azokat, amik fönt vannak, ahol a Krisztus a felkent van, az Istennek jobbján ülve, és irányítsátok a gondolataitokat oda, és tartsátok is azokon, amik fent vannak, a magasabb dolgokon, és nem azokon a dolgokon, amik a földön vannak. Tehát célozzátok meg, keressétek a gazdag örökkévaló kincseket, azokat, amikek fönt vannak, ahol a Krisztus a felkent van, az Istennek jobbján ülvé, és irányítsátok a gondolataitokat oda, és tartsátok is azokon, amik fent vannak, a magasabb dolgokon. Nem azokon a dolgokon, amik a földön vannak. Az, hogy törődjetek, az azt jelenti, hogy leköti valami a figyelmét. Én úgy gondolom, hogy ez a lekötés akkor lehet valóság, hogyha, mivel a feltámadásról is szó van itt ennél az igébe, hogyha az ember a hétköznapjaiban is megtapasztalja a feltámadást, a feltámadásnak az erejét. És amikor az ember hiszi valósággal a feltámadást, ebben él, akár minden nap úrvacsorázik, most mondtam valamit, lehet, hogy máshol ez nem megszokott, de én azt hiszem, hogy Isten ezt szereti. Tehát amikor a feltámadás erejében él egy hívő, akkor tulajdonképpen oda felröpíti a gondolatait Istenhez. A valódi feltámadás. Mert a feltámadás ereje, a hívőben működő feltámadás ereje, oda viszi a hívőt Istenhez közel. Amen. Tehát a királyságot célba kell venni, törekedni kell a királyságra, a célpontba kell tennünk Isten királyságának a megértését. És ha a feltámadás napi szinten élnénk, akkor ennek az ereje oda repítene az Úrhoz. És a szellemünket oda kötné állandóan a gondolatainkat. A szellemünkben benne van Istennek a szelleme. És ő vágyik a mennyei dolgokra. Csak sokszor mi a lelkünk állapotát nézzük, és arra figyelünk rá, és nem veszük észre, hogy a bennünk lévő szellem erősebb. És oda akar koncentrálni bennünket a mennyeiekre. Most ez az ország, ez egy királyság. És az ország szó a görögben és a héberben a király szóhoz van kötve. Ez egy királyi uralmat jelent Istennek a királysága. És bármennyire nem tetszik nekünk, ez nem demokratikusságot jelent. Ez nem egy demokratikus ország. Sorry. Itt Isten választ, itt Isten kiválaszt személyeket, és azt tesz velük, amit akar. Az egyiknek ad ajándékot erre, a másiknak arra. Ezt fölkenni erre, fölkenni arra. Az biztos, hogy ez az ország igazságon alapul, a trónodó Isten igazságon alapul, a királyi pálcád az igazságon alapul. Vannak más játékszabályok természetesen, mint a földi királyságnak. Sok minden más. Van olyan, hogy ugye a földi királyságban azt látod, hogy aki nagy, erős, az biztos jó. De Isten királyságban például azt látod, hogy akik például üldözik az igazság miatt, szenvednek, azok mégis pozícionálja Isten. Vagy azt látod, hogy itt a gyermekek sokkal nagyobbak, a szellemben lévő gyerekek, mint a felnőttek. Tehát sok minden más ebben a királyságban, de a lényeg, hogy uralom és királyság. És ebben a királyságban kell lennie engedelmességnek. Ennek mindig van engedelmesség, és ezért tartom fontosnak a laodicebeli gyülekezetnek az üzenetet, mert ott a laodicebeli gyülekezetben azt láthatod, hogy azt jelenti az egész, ugye, hogy népuralom, nép dönt. És én azt gondolom, hogy már most én tapasztalom ezt a fajta szellemi atmoszférát, ahol már a királyság erejében nem hisznek a gyülekezetek. Nem beszélnek róla, nem akarják megvalósítani a királyságnak az erejét, hanem helyette a nép dönt. És tudjátok, amikor nincsenek akár felkent prédikátorok, utána valamivel pótolni kell. És ezért jön a demokratikusság. És Isten azt szeretné, hogyha nem népuralom lenne, nem néptömeg döntene, hanem Isten azt szeretné, hogy a királysága érvényesülhessen az ő országában. És a laodiceabeli kor erről is szól, én azt gondolom. És nézzük meg a Dániel 4-et. Tehát azt gondolom, hogy a laodicebeli gyülekezet, az utolsó idők gyülekezete nem királyságként látják Isten országát. Nem királyságként működnek. Halleluja. Dicsőség az Úrnak. Ez kicsit más. Dániel 4. Nabukodonozorról szól a történet. A büszkesége a felfoglalkodása miatt, ugye Isten megalázta, és olyan állapotba került, hogy füvet kellett tennie 7 évig, szőre megnőtt, saskesejük tolla olyan volt, körmei, mint a madaraké, a büszkeség miatt. És előtte mondja itt neki, hogy kivetnek téged az emberek közül 29-es, és a mezei barmokkal lesz a lakozásod, és füvet adnak enned, mint az ökröknek, és 7 idő múlik el feletted, amíg megismered, hogy a felséges Isten uralkodik az emberek birodalmán, és annak adja, akinek akarja. Ez Istennek a királysága. Könyülök azon, akin könyülök, és kegyelmezek annak, akinek kegyelmezek. És utána a 33-as versben azt látod, mikor Isteni csoda által helyreáll. Abban az időben visszatért hozzám az én értelmem és országom dicsőségére, az én ékességem. És méltóságom is visszatért hozzám, és az én tanácsosaim és főembereim is fölkeresnek engem, és visszahelyeztetem az én országomba. És rendkívüli nagyság adatott nekem. Most azért én, Nabukodonozor, dicsérem, magasztalom és dicsőítem a mennyei királyt. Volt egy képe, volt egy látása a helyreállásban a mennyei királyról, és nézd meg a királyságról, megértette, hogy ez a királyság minden cselekedete igazság, és az ő utai ítélet, és azokat, akik kevésségben járatja, azokat megalázhatja. Volt egy képe a királyságról már. És a 31-34-es versben pedig, Dániel 2-ben, igen, 2.44-ben, itt egy ige az Isten királyságáról. Prófétai ige az Ószövetségből. És azoknak a királyoknak idejében támaszt az egek istene birodalmat, mely soha örökké meg nem romolt, tehát egy rendítetlen királyság, és ez a birodalom más népre nem száll át, hanem szétzúzza és elrontja mindazokat a birodalmakat, maga pedig megáll örökké. Tehát ez a királyság, amit felolvastam. És a profécia erről szól. És azt gondolom, hogy Jézus ezt a proféciát töltötte be. Ő tudta Isten királyságát. Ez egy rendíthetetlen királyság. A tanítványok is utána tudták. Lett egy képük róla, és ez a királyság valóság. És ebben a királyságban élünk mi, hívők itt a földön. Jézus, mikor börtönbe vetetett keresztel a János, ez volt a fő üzenete. A Márk 1-ben azt olvasott, hogy betölt az idő, elközelgett Istennek az országa. Higgyetek az evangéliumban, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Halleluja. Márk 1. Igen. Minek utána János tömlözbe vetetett, elment Jézus Galileába prédikálván az Isten országának az evangéliumát, mondván, betölt az idő, és elközelített az Istenek országa, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Sőt, a megkeresztelkedése ugye után, tudjátok, hogy megkísértette őt az ördög, és a rajta lévő kenet, miután kijött győztesen a pusztából, ez a rajta lévő kenet áttört. És ezen keresztül kezdődött Isten királyságának a térhódítása. Tulajdonképpen behatolt a természetes világba Istennek a királysága a Jézusról lévő kenet előtt. Előtte ez nem történhetett meg. A szíve csücske a királyság Jézusnak. Ez volt a mindene, ez volt a célja. Hogyha megnézed mondjuk a Máté 9-et. A mi célkitűzésünk ugyanez. A mi elhívásunk ugyanez, hogy az Isten királyságát hirdessük, nem más. Ugyanez a mi feladatunk, és ehhez ezt meg kell érteni. Tudjátok, régebben nem annyira tudtam megérteni az Isten királyságának az üzenetét. Foglalkoztam vele, de ahogy elkezdtem gondolkodni, hogy mi lehetett a probléma, azt értettem meg, hogy a tömlöm nem volt kiszélesítve az üzenetre. Ugyanis ez az ország tele van természetfelettivel. És a tömlöm nem tudta ezt úgy bevenni, ahogy kell. Ezért fellelkesített mindig az Isten királyságáról való üzenet, de már nem tudtam behatolni, nem tudtam megérteni. Aztán voltak korszakok, ahol láttam, hogy kezdtek beszélni az Isten királyságáról, és nagyon nagy káosz lett. És még inkább éreztem, hogy kicsit elmegy a kedvem. És az utóbbi években megint érzem, hogy az Úr üzeni nekem ezt az üzenetet, üzeni, és közben veszem észre, és egy szent izgalom jön rám, ahol mindenhol ezt látom, hogy a királyság evangéliumát hirdette Jézus. És nekem ugyancsak ez a feladatom. És nem lehetek egy olyan, hogy azért, mert mások prédikálták, ezért nekem nem kell ebben hinni, vagy nem kell ebben gondolkodni. Ez a legfontosabb célkitűzése egy hívőnek. Körüljárja vala Jézus a városokat, mind és a falvakat, tanítván azoknak zsinagógában, és hirdetvén az Isten országának az evangéliumát, gyógyított mindenféle betegség, mindenféle erőtlenséget a nép között. Mikor pedig látta vala a sokaságot, könyörületességre indult rajtuk, mert el voltak gyötörve és szétszórva, mint a pásztor nélkül való juhok. Tehát az ő válasza a nyomorúságra, a betegségre, a szegénységre, az erőtlenségre a királyság volt. Azért kellett bejönnie ebbe a világba, hogy a királyság evangéliumát terjessze, hirdesse. És a királyság evangéliumában mindig van győzelem, van bölcsesség, van áldás, van szeretet, és van helyreállás, és van könyörületesség, dicsőség az Úrnak. Amen. És az abcsel egyben ugyancsak ezt látod. A halála és majd a feltámadása után a legfontosabbnak azt tartotta az abcsel egyben. Mind a mai napig, melyen fölvétették Jézus, minek utána parancsolatokat adott a Szent Szellem által az apostoloknak, akiket választott valamagának, és nézzétek meg, a legeslegfontosabb mi volt rögtön a feltámadás után, mit osztott meg a tanítványokkal, mi volt a tanítványok feladata. Az ő szenvedése után sok jel által megmutatta, hogy ő él, 40 napon át megjelenvén nékik, és szólván az Isten országára tartozó dolgokról. 40 nap gyors talpaló. Nem volt elég a korábbi 3,5 év, rengeteg példázat van az evangéliumokban az Isten királyságáról. Majd vedd észre, figyeld meg, lesz tovább, hogy Isten királysága, Istennek az országa, tele van. Nem volt elég ez a 3,5 év, hanem most már a feltámadás ereje által, most, hogy már vesznek Szent Szellemet, felkészíti őket a királyságnak az evangéliumára. És a Szentlélek által parancsolatokat osztott a tanítványoknak, és nem kérte őket, mondtam itt a lányoknak, hogy egy teljesen más megvilágításba kerül az, hogy ő parancsokat oszt. Tehát nem azt mondja, hogy kérlek, hirdesd az evangéliumot, kérlek, változz meg, csinálj ezt. Nem, parancsokat, utasításokat adott a Szent Szellem által a tanítványoknak. Amen. És a Szent Szellem által lévő parancsoknak, a hívőknek engedelmeskedni kell. Mivel ők tanítványok voltak, ezért engedelmeskedtek Istennek az üzenetének. Nem volt más lehetőségük. Ezért tetszett neki a százados. Ezért volt különleges a százados, mert ő ismerte, tudta, hogy hogyan kell reagálni egy parancsra. És ezért volt nagy hite, mert tudta, hogyha elhangzik valami, azt megcselekszi. És arra rááll. És a Szentlélek által parancsolta tanítványoknak, hogy mivel foglalkozzanak, mi legyen a céljuk, és hogy a királyságot terjeszteniük kell. Várják be az atyának az ígéretét, hogy János vízzel keresztelt, azonban ti Szent Szellemmel fogtok megkeresztelkedni nem sok nap múlva. Na most ők válták a földi királyságot. Akkor még nem értették, hogy miről van szó. De Jézus megmagyarázta, hogy ez a királyság másképp jön el. Nem úgy, ahogy ti gondoljátok. Nektek más feladatok van. Szellemben kell először a királyságot terjeszteni. Szellem által kell beszélni. A szellemet kell megosztani, hogy a királyságnak a terjedjen. És nagyon sokszor ebbe lankadunk bele. A vetésbe, hogy beszélünk ezekről a dolgokról, és nem értjük, hogy ez majd egyszer át fog törni. És ezek nem hiába való ígéretek számunkra. Amen. Nem hiába való, hogy itt ülünk hétről hétre, és hallgatjuk Istennek az üzenetét, Istennek az igéjét. A királyságot pedig erőszakkal kell hirdetni. A Máté 11-ben ez megint egy olyan dolog, ami teljesen kiakasztja azokat az embereket, akik nagyon passzívak. Akiknek a szellemben nincs ez a radikalizmus, és nem tudnak mit kezdeni ezzel az üzenettel. De a királyság erőszakot szenved a Máté 11-ben. Az eredeti fordítás arról szól. A Máté 11-ben van, ugye? Ez a 11. Itt arról van szó, eredeti szövegben a 12-es vers, keresztelő János idejétől fogva mind mostanáig erőszakoskodnak a mennyek országáért, és az erőszakoskodók ragadják el, hogy a királyság erőszakot szenved, tehát tulajdonképpen a királyságnak az üzenetét mindig meg fogja támadni az ördög. Amikor te törekszel arra, hogy a királyság működjön az életedbe, vagy a gyülekezetbe, akkor az ördög mindig jön, és támadást fog zúdítani erre az üzenetre. Amikor látja az ördög, hogy te ki akarsz törni abba a természetes közegből, és azt akarod, hogy az Isten királysága legyen valóság a családodban, a gyülekezetedben, akkor ő betámad. És neked erre nem az a válasz, hogy passzív leszel, hanem a kulcs szó az, hogy hogyan. Erőszakosan. Hogyan kell válaszolnod erre? Erőszakosan, mert erőszakosak tudják megragadni ezt az országot. És ezért nagyon nehéz üzenet, és én azt gondolom, ezért nagyon nehéz az áttörés, mert Isten kevés olyan embert talál a Földön, kevés olyan hívőt talál, aki megérti ezt, és radikálisan ki tud állni ezért, és radikálisan tudja kérni ezt, hogy az ő életében is legyen telve a szellem ezzel a szent radikalizmussal, ez az erőszaka. Higgyétek el, erről van szó. Nem talál Isten ilyen személyeket. És én nagyon jól tudom, hogy beszéltünk a Lalival, hogy sokszor gondolkodunk azon, hogy kinek prédikálunk. Kinek beszélünk? Ki az, aki odafigyel? De vannak visszajelzések, mert nagyon sokan megjöttök hozzánk, és mondjátok, hogy ezt megértetted. De nem. nem tömegnek prédikálunk, hanem annak az egynek, annak a kettőnek, annak a háromnak, aki esetleg megérti. Nem úgy kell ide kiállni, hogy vajon mindenki mindig érteni fog mindent. Nem. Az a lényeg, hogy hintsünk, magukat hintsünk, és valakinek csak meg kell, hogy hallja. Valakiben a Szent Szellem el fogja indítani közöttünk ezt a fajta radikalizmust, ami Jézusban volt. Hogy ment, és semmi más nem érdekelte. Csak hogy az Isten országa valóság legyen, növekedjen. Már egyszerűen, amikor az a hívő, aki megérti, hogy az Isten királysága terjeszkedik, már az ő életében nem fog megülni ugyanazon a szinten, amin van. Képtelenség. Akkor az ő szellemében kezd áradni, elkezd már hitáltal szélesíteni az ő szellemét. Aki megérti, hogy az egész példáz a Máté 13-ban mindenhol azt látod, hogy kicsiben elkezdődik. Nézd meg a kovászról való példázatot, nézd meg a mustármagról való példázatot, nézd meg a de az összes, talán 6-8 példázatot, majd nézzétek meg otthon, mindegyik kicsiben kezdődik, és növekszik. És hogyha a hívő megérti a királyságnak a magjait, akkor nem marad ugyanaz. Tudja, belül a szellemi bemegy a mag, akkor ő növekedni fog. Gyümölcstermő emberré fog változni, és nem marad azon a szinten, mert a királyságnak tért kell hódítani először a mi életünkben, az otthonunkban. A királyságnak az erejének. Nem maradhatunk így. És én meg akarom érteni ezt az üzenetet. Én akarom tudni ezt, és arra akarok ráállni, hogy a természetes világba bejöjjön Istennek a királysága, Istennek az ereje, az otthonban. És ne maradjatok így, ne maradjatok így. Legyen bennetek egy vágy arra, hogy valóságá váljon Isten üzenete, amiről prédikálunk hétről hétre. Az kell, hogy a mi életünkben is áttörjön Istennek a királysága. És ugye azt mondja a Máté 12-ben, hogy ha kiűzi Isten szellem által Jézus a démonokat, akkor kétség nélkül elérkezett hozzánk Istennek az országa. És ott ugye azt hiszem az eredeti szövegben az van, hogy már megérkezik hozzátok. Tehát egyszerűen már elérkezett hozzánk. És ne úgy gondolkodjunk sose a királyságról, hogy majd el fog jönni, hanem már itt van. Teljesen más gondolkodási szisztéma, hogy már itt van az Isten királysága, bennem van. A farizeusi mentalitás az, aki a Isten királyságát kívülről keresi, jelekből. Megkérdezték őt a farizeusok, hogy mi lesz hol van ez? Máté 5-ben talán? Vagy hol van ez? Hogy jön el Istennek a királysága? És akkor azt mondja, hogy nem szemmel láthatólag jön el. Emlékeztek? Most például nem tudom, Lukás 17, köszönöm, Lukás 17-ben. Megkérdezték a farizeusoktól, mikor jön el az Isten országa? Azt felelte nekik, az Isten országa nem szemmel láthatólag jön el. Farizeusi látásmódban kívülről keressük a dolgokat, mert a farizeusok jellemzője az, hogy nem belül élik meg a dolgokat, hanem kívülről keressük a dolgokat. És Isten fia azt mondja neki, hogy nem szemmel láthatólag jön el. Ezt megnéztem a görögben, ez egy tudományos szóról van szó, tehát nem tudományos alapokon fog eljönni, nem fogod tudni megmagyarázni, nem fogod értelemmel megérteni ezt a királyságot az intellektualizmusod által. Nem az lesz, hogy íme itt van, íme amott van, mert íme az Isten országa ti bennetek van. Mindenkiben itt ezen a helyen benne van Istennek a királysága, aki újjászületett. És arra kell törekedni, hogy ez nyilvánvalóvá váljon az életünkbe. És hogyha az előző igét, amit mondtam a Máté 11-ben, hogy megragadható Isten királysága, akkor azt is lehet mondani, hogy vannak, akik nem fogják megragadni. Mert nem alakul ki a szellemükben ez a szent erőszakosság. Nincs bennük az, hogy adok az ördögnek, hogy megtámadja az országot. Megtámadja az ördög az én országomat, az én királyságomat. A gyülekezetemben nem működnek a jelek, a csodák? Én adok neki. És én addig megyek, amíg a gyülekezetemben nem lesz valóság az Istennek a királysága. Ez kell. Isten ilyen embereket hív most. Nem passzív állapotban akar minket tartani. A kegyelem időszaka nem arra való, hogy passzívak legyünk. Nem, figyeljetek, a kegyelem időszaka nem arról szól, hogy várjuk Jézus Krisztus visszajövetelét, ahogy a 10 szűzbe várták. Nem csak várni kell. Az új szövetség üzenet, hogy terjeszd az evangéliumot, terjeszd a királyságot az életedben. Ne csak várj. Ne várj Jézus visszajövetelét csupán. Neked van feladatod, nekem van feladatom. Hogy az életemben, a családomban kiteljesedjen Istennek a királysága. És nagy fává nőjön. És mások is meglássák, hogy én Isten embere vagyok, Isten gyermeke vagyok. Hogy oda győjenek a nagy fához. És lássák, hogy működik az életemben Istennek az ereje, Istennek a királysága. Ez nem passzív állapot. Nem erre való a kegyelem. Félreértjük. Azt gondoljuk, hogy mindenünk megvan, és minden szupi. Szellemben minden megvan. De mint mondtam, nagyon csalafinta Isten. Szórja magokat. Áldott vagy. Kiváltságos vagy. Nagyon szeretlek. Én jóságos vagyok feléd. És akkor érte, mit lépsz? Ámen. Egy kicsit több kell. Azt mondod, hogy igen, ámen, és így fogok élni most már. Ez az identitásommal akarom, hogy váljon. Hát Isten ezért szórja magokat. Nem csak meg akar bennünket így szépen simizni az arcunkat. Természetesen van Istennek egy ilyen tulajdonság, hogy megsimiz, ha szomorú vagy. De ő katonákat keres, nem kis babákat, akiket csak itt simiz a kis ágyba, hanem ki akar küldeni szolgálatra, föl akar kenni minél több embert. És ezért mondta a Jézus a Máté 9-ben, értsétek meg, hogy meglátta, hogy mennyi nyomorult, mennyi beteg, mennyi erőtlen van. Ezért mondta azt, hogy könyörületességre indult, és azt mondta, Uram, küldjél munkásokat az aratásba. Ez rögtön kapta ott is a rémát Istentől. Szólt neki ott az Úr. Ott szólt a szelleméhez. Fiam, neked föl kell kenni ezeket a tanítványaidat. Mert tovább kell mennie ennek az üzenetnek, és te egy nap nem leszel itt. És úgy föl kell kenni ezeket az embereket, hogy azok menjenek, és az evangélium terjedjen. Mert ez a szívem csücske. És ezt megmondta Jézusnak. És ezért Jézus imádkozott, hogy az Úr küldjön aratókat aratásába. Az aratók a királysági emberek. És higgyétek el, azokon a helyeken, ahol vannak áttörések, szellemi áttörések, ott mindig vannak személyek. Mint mondtam, királyság és nem demokratizmus. Mindenhol lesznek személyek, akiken keresztül működni fog Isten ereje. És természetesen nem önzőek lesznek, hanem utána Isten ereje ki fog áradni, és növelkedni fog a gyülekezetbe. Csak találjon már köztünk Isten ilyen embereket! Minél többet! Isten lenéz a mennyből, keres értelmes, Isten kereső embereket. Hol vannak ezek az emberek, akik rá tudom bízni a királyságnak az evangéliumát? A kérdés az, hogy a tömlőt ki van-e terjesztve a királyságra. Nem Keresztelő János szolgálatáról beszélek, ami csak megtérésről szól, meg újjászületésről. Mert az természetfeletti, az hit nélkül azt el tudod hinni. Én arról beszélek, hogy a királyság evangéliumára ki van-e terjesztve a szellemed? Elhiszed, hogy az otthonodban először ki tud áradni a természet fölötti? Vagy egyszerűen megszokás szerint érsz hétről hétre? És nem is hiszed el, hogy át akar törni a királyság? A tömlöm széles-e arra, hogy be tudjam fogadni az új bort? Több kell, többre vágyunk. És szélesíteni kell a szellemedet. Kérni kell Istent, hogy megértsük ezt az üzenetet. Mondtam, hogy nagy üzenet. Mert tele van természet felettivel Istennek a királysága. De vajon ebben akarunk-e járni? Nem hihetünk abban csak, hogy csak a mennyben van minden elkészítve számunkra. Ez hazugság. Ez egy deista irányelv. Igen, meg vagy áldva a mennyekben minden szellemi áldással. Oké, minden fönt van, és az ördög távol tart attól, hogy lehozd ide azokat. Nem baj. Hát elhiszik. Hát ezt hagyj higgyék. Hát ott, de nem tudnak hozzáférni. És nem tudnak itt a betegek meggyógyulni, a szenvedők nem tudnak helyreállni, a szegények mindig szegények maradnak, mert azt hiszik, hogy csak fönn van. Nem. Át akar hatolni a királyság. Onnan föntről. Át akar hatolni. Közénk. Belénk. És ki akar törni. Ne engedjük az ördög suttogását. Meg vagyunk áldva minden szellemjel. Higgyetek el, az ördög úgy ki tudja venni az igéket, hogy a végén már úgy figyelsz már csak a mennyeikre, hogy közben elfelejted, hogy itt ki van dolgod. Hát itt van dolgunk. Hát nem ülünk. Nem csak várunk. Igen, a két világ valóban el van választva. De neked úgy kell hinni, hogy a két világ között áttöréseknek kell lennie. Valamelyik nap olvastam Elizeust. Ott van a szolgájával. A szíriaiak hadat üzennek. Izraelnek. És te hogy történik az egész? Az Isten emberének elmondja a Szent Szellem, hogy hol akarnak betörni. És tök ideg a Szíriának a királya. Mi történik? Kém van köztünk? Nem, király. Hát van ott egy ember. Van ott egy ember, akinek Isten megmond dolgokat. És te megtámadja. Mit csinál a királysággal kapcsolatban az ördög? Megtámadja. Megtámadja a királysági embereket, akik látnak. Abban a pillanatban megtámadta őt. A szolgája tele van félelemmel, És Isten fia, hiszem Isten fia, és a Szent Szellem megnyitja annak a szolgának a szemét Elizeuson keresztül, hogy láss, és megmutatja neki, hogy mi folyik a természet fölötti világban. Ha csak arra fogunk nézni, és ugye egyre nehezebb időszakok lesznek, higgyétek el. Ha megengeded azt, hogy csak a természetes dolgokat vedd észre, ez nagyon nehéz sorsunk lesz. Megnyitotta Elizeus a szemeit, és meglátta, hogy sokkal többen vannak, akik vele vannak, mint akik ellene vannak. Ugyanis a szellemvilágban működnek a dolgok, attól függetlenül, hogy nem látjuk. Dicsőség az Úrnak. Nézzük meg, hogy Pál hirdeti a királyságot. Jézusról már beszéltem, szerintem teljesen egyértelmű volt. Királyság evangéliumát hirdette. Ez jutott most eszembe, ugye a dicséret között. Apcsel 19. Lőn pedig azon közben, míg Apollós Korintusban volt, hogy Pál eljárt a felsőbb tartományokat, Efézusba érkezik, és mikor némely tanítványokra talált, mondanékik, vajon vettetek-e Szent Szellemet? Ez volt a legelső kérdése. Most kérdezek valamit. Mi is ennyire fontosnak tartjuk a Szentlélek kerességet? Ennyire fontosnak tartjuk a Szentlélekkel való betöltekezést, hogy ez a legfontosabb kérdése Pálnak? Ez a kérdés szétválasztotta Jézus tanítványait Keresztelő János tanítványaitól. Ez választ szét bennünket is az Ótól. Az Ó dolgoktól. Ez a kérdés. Hogyha veszünk Szent Szellemet, rendszeresen találkozunk Istennek a szellemével, az az újságba visz bennünket, a szellem újságába. Azért mondta nekik ezt Pál, mert tudta, hogy a királyságot nem lehet másképp érteni. Nem tudják értelmezni a Szentlélek nélkül, mert mint mondtam, ez nem intellektuális. Szellemi tapasztalatokon múlik. Azt mondják, hogy azt se tudtuk, hogy van-e Szent Szellem. És mondanékik, mire keresztelkedtetek meg? Azok pedig mondának a János keresztségére. Mondta pedig Pál, János megtérésnek keresztségével keresztelt azt mondván a népnek, hogy ki ő utána, hogy aki ő utána jön jövendő, abban higgyenek, tudnilik, hogy Krisztus Jézusban. Mikor pedig ezt hallották, megkeresztelkedtek az Úr Jézusnak nevére. És mikor Pál rájuk vetette a kezét, szálla a Szentlélek ő rájuk, és szólnak vala nyelveken, és profétálnak vala. Voltak férfiak összesen 12-en, bemenvén pedig a zsinagógába bátorsággal szól vala. Mit csinál? A következő lépés? Bátor, és elkezd vetekedni, és igyekezvén meggyőzni az Isten országára tartozó dolgokról. Pál bevette, jó tanítvány, bevette, hogy mit kell csinálnia. Tudta, hogy a királyság evangéliumban kell érnie, és erről kell beszélnie. Nézd meg! Mikor pedig némelyek megkeményítik magukat, és nem hívének, tehát miről van szó? Az üzenetnek, a királyság evangéliumának, akár a kegyelem igényének, a hívő ellene tud állni. Nem hittek, megkeményítették a szívüket, és gonoszul szóltak az Úr útjáról, a sokasság elől, azoktól eltávozván, és elszakasztál a tanítványokat minden nap egy bizonyos Tiranusz iskolájában prédikálván. Ez pedig két esztendeig csinálta, olyannyira, hogy mindazok, akik lakoznak vala Ázsiában, mint zsidók, mint görögök, hallgatják az Úr Jézusnak igéjét, és nem közönséges csodákat cselekszik vala az Isten Pál kezén. Amen. Tehát azt látod, hogy három hónapot adott nekik Pál. És a három hónap után valami gyümölcsnek kell lennie. Három hónap után meglátta, hogy kiben kell ki a királyságnak az evangéliuma. Kell lennie valami fajta növekedésnek. És mikor meglátta, hogy megkeményítik magukat, ugye, mint mondtam, a Máté 13-ban eltompult a szívük, ellenállnak az üzenetnek, kemény szívűek, mással vannak telve, hízlalva vannak, durva, kérges a szívük, három hónapig ment, utána elment, külön szakasztotta azokat az embereket, akik értették, miről van szó, és két évig tanította őket. Tehát tényleg hiszem, amit a dicséret közben mondtam, ezt nem magamtól mondtam. Jézus most azt kérdezné tőlünk, hogy be vagyunk-e teljesedve Szent Szellemmel. Újjászületett hívők. Rendszeresen be vagytok-e töltve Szent Szellemmel? különben a királyság ereje nem fog működni az életetekben. Addig nem tudunk mélyreállni Isten igéjében, amíg a hívő nem ismeri a Szent Szellemnek a személyét. Ezek alap dolgok. Tehát nem tudunk átjutni, vannak, akik nagyon vágyakoznak a csodákra, a jelekre, meg mit, de nem érti meg, hogy egy személyen keresztül adatik az egész. Egy közösséget kell kialakítani Isten szellemével. Azért jött el Szent Szellem pünköskor, hogy a királyság evangéliuma törjön át. Ahó, azért jött a Szent Szellem, hogy a királyság evangéliuma törjön át az egész világra. Ehhez kell a személyelnek a kapcsolat. A személlyel való ismeret. Amen. Az Apcsel 28-at nézzük megint Pált. Higgyétek el, hogyha egy ember beveszi a gyülekezetben lévő tanításokat, az meglátszik a gondolkodásán, a beszédén, kommunikálunk. Visszajön, és én hallom. És látom, akinél nem. Ezt nem intéskép mondom, hanem az ember figyel. És megérzi azt, a szellemet megérzi. Amikor benne van a mag valakibe, azt érzed az imáján. A beszédében, a gondolkodásában. Apcsel 28. Rómában Pál, 16-os, mikor pedig Rómába jutottunk, a százados átadá a foglyokat a testőrsereg fővezérének, Pálnak azonban megengedték, hogy külön lakjék az őtőriző vitézzel. Még itt is kiváltságos volt. Még itt is kegyelt volt. Látjátok, egészen addig, amíg Isten nem akarta, hogy ő fölmenjen a mennybe, addig neki jó dolga volt. Addig neki jó dolga volt. Lőn pedig, hogy 3 nap múlva magához hivatá Pált a zsidók között való főembereket, mikor pedig egybegyűltek, mondanékik, atyám, fiai, férfiak, én jól lehet, semmit sem vétkeztem a nép ellen, vagy az ősi szokások ellen, mindazáltal foglyul adottam át Jeruzsálemből a rómaiak kezében, ugye tudjátok, hogy miért, most itt olvasom a lényeget. 20-as jó. Ennek okáért hivatalak tehát titeket, hogy lássalak benneteket és szóljak veletek, mert az Izraelnek reménységért vétettem körül a lánccal, azok pedig mondanak neki, mi te felőled sem levelet nem vettünk Júdeából, sem pedig az atyafiak közül idejöve valaki nem jelentett, vagy szólott te felőled valami rosszat. Akarnánk azért tőled hallani, micsoda értelemben vagy. És mindig higgyetek el, hogy ez így van, amikor az ember tel van Istennel, akkor oda mennek emberek, és kérdezik, hogy te mitől vagy más. Tehát kíváncsiak voltak. Ne gondoljátok azt, hogy nem lesznek kíváncsiak rád emberek, amikor látják az Isten munkáját az életedbe. Tudták, hogy honnan jön Pál, de kíváncsiak voltak. Kíváncsiak. Kíváncsiak olyan ember, aki csodát tesz, aki gyógyít, aki prédikálja a názareti Jézus Krisztus. És most figyelj, kitűzvén tehát néki egy napot, eljövének hozzá a szállásra többen, kiknek nagy bizonyságtétellel szól vala, hogy miről szól megint? Az Isten országa felől. És figyelj, igyekezvén elhitetni ővelük a Jézus felől való dolgokat. Itt szó szerint arról van szó, tehát nem probléma, hogyha valakivel kicsit erőteljesebb vagy. Ott a zsinagógában is vetekedett. Van úgy, hogy egy emberért csomó mindent meg kell tenni ahhoz, hogy üdvösséget kapjon. Nem elég sokszor egy embernek csak egyszer hirdetni az evangéliumot. Hát, és akkor vetekedett. Rábeszél, az a szó is van itt, hogy egyszerűen beszélt nekik. Tehát ne, sőt, úgy képzeljétek el, hogy ő nem csak egy üres szavakat mondott, hát rajta kenet volt. Az Isten kenet által prédikálta az evangéliumot. Teljes gőzzel prédikált. És ennek ellenére mit olvasod, ugye, hogy igyekezte Jézus felől a dolgokat, ugye Mózes törvényében, mint a profétáknál reggeltől fogva mind estig, végig hirdette az evangéliumot az Ószövetség írásokon keresztül, egészen Jézusig. Kenetből. És némelyek hívének az ő beszédének, mások nem hívének. Itt a lényeg. Hiába van kenet egy gyülekezeten. Hiába van itt prédikáció felkenve. Ha valakinek a szíve kemény. És ellenáll a szívében az üzenetnek. Nagyon, nagyon durva. Értsétek meg. Én nem akarom, hogy az aratás gyülekezet egy ülő közösség legyen, és Jézus majd visszajön, és azt fogja mondani, hogy mindenki csak ült és hallgatott. És olyan jól hallgattak. Megkeményítették a szívüket. Ugyanaz, Máté 13, magvető példázata. El voltak tompulva. És nézd meg, hogy mit mutat neki Pálnak a Szent Lélek ugyancsak ezt. Nézd meg. Mivel pedig nem egyeznek meg egymással, eloszlának, és Pál egy szót monda, hiszen egy beszéd volt, egy isteni szó, megértette, hogy mi történik. Üzent neki az Úr. Jól szólott a Szent Lélek Ézsaiás proféta által, amit atyánknak mondván. Eredj el a néphez, és mondd. Halván halljatok, és ne értsetek, és nézvén nézzetek, és ne lássatok, mert megkövéredett a népnek a szíve, és a füleikkel nehezen hallanak, és szemeiket behunják, hogy ne lássanak, füleiket ne halljanak, szívükkel ne értsenek, meg ne térjenek, meg ne gyógyítsam őket. Az érzéketlen, megtompult szív mással megvan elégedve, becsukja a szemét, el van tompulva, nem fog tudni megtérni, nem fog tudni befogadni új, friss üzeneteket a Szentlélektől, és nem fog tudni meggyógyulni. Ez egy út. Nem csak a kenet a lényeg, hanem a szív állapota. Ez a mi részünk. Itt, aki itt áll, annak az, hogy amit beszél, az Istentől menjen. Ő is meg lesz bírálva. Meg lesz kérdezve, hogy vajon miről beszéltél. És vajon te is foglalkozol ezzel, az igékkel. És te is éled ezt, és hiszed. De a hallgatóknak más felelősség, hogy a szívünk lágy legyen. És a Máté 13-ban ott a szívek között van az a, én úgy hívom, hogy az érzelmi beállítottságú szív. Ugye az a köves hely, aki, Máté 13. Tehát ez az egyik kategória, amikor nem fogadja be valaki az Istennek az üzenetét, Isten királyságával az üzenetet, amikor a szív merev. Régi tanításokban, teológiákban, filozófiákban. Nem bír, nem képes a szellem újságában járni. A másik, amit én nem az összeset akarom elmondani, csak amit én láttam Neccesnek a Máté 13-ban, ez a köves hely, ugye azt mondja, amely pedig a köves helyre esett, az az, aki hallja az igét, örömmel fogadja, de nincs gyökere benne, hanem csak ideig való, mihelyt pedig nyomorgatás vagy üldözés támad, az ige miatt azonnal megbotránkozik. Tehát én úgy vettem ki az én magyarázatomba, hogy ezek érzelmi beállítottságú hívők, akik örömmel fogadják akár a királyságnak az üzeneteit, lelkesek, nagyon lelkesek, tapsolnak. De még sincs gyökér. Micsoda megcsaladtatás. Micsoda megcsaladtatás. És elszakadnak a kísértések és a próbák alatt. És ugye itt van a tövises szív még, ugye, akik nem fogadják az Isten evangéliumát be. Ide azok az emberek tartoznak, én azt gondolom, akiknek vannak jó magvaik, de vannak rossz magok is. És a rosszak megfojtják a jót. Nem tudod felépíteni. Mert olyan magok vannak benne, amiknek ki kéne, hogy jöjjön belőle. És nem engedi. Nem kész rá. Nem kész rá. Nem csak tanításokra gondolok én. Ezek lehetnek rögeszmék, lehetnek szokások, lehetnek bűnök, amivel nem akarsz leszámolni, és nem érted, hogy miért nem növekszel már évek óta. Hát azért, mert azzal az egyen nem bántál el. És megfojtja a többit az életedbe. Nem lesz erő rajtad, nem lesz a Szentléleknek a jelenléte. Ugye itt gondokra is foglalkozhatsz, gondolhatsz, gondok terhekről. Ugye ezek az e világhoz tartoznak. Aztán a Máté 5:20-at mutatom. Most arról beszélek, remélem értitek, hogy kik azok, akik nem értik a királyságot, és nem akarják bevenni, vagy nem tudják. A Máté 5:20, 19-t olvasom. Tudjátok, egyszerűen a kegyelem üzenete az nem írja fölül Jézusnak a hegyi beszédét. Nagyon sokan, akik a kegyelem üzenetét hirdetik, és láttam a neten, nem mernek beszélni erről. Mert ez kemény. De ez a kegyelemnek az igéje, ez is. Ez a kegyelemnek az igéje. Valaki azért csak egyet is megront a legkisebb parancsolatok közül, és úgy tanítja az embereket, a mennyeknek országában a legkisebb lesz. Valaki pedig cselekszi, és úgy tanít, az a mennyeknek országában nagy lesz. Tehát a mennyek országában is van hierarchia, nem demokratikusság, az se, fönn se. Vannak kisebbek, vannak nagyobbak, de mindenki boldog, azt higgyétek el. És nem fogja azt mondani, hogy neked miért van több. Ezt nem tudom, hogy csinálja Isten, egyszer nem értem, mert hogy aggyal akarom fölpróbálni, ezért átgondolni, de nem, ez mégis így lesz. Nem leszünk irigyek egymásra. De jó lesz. Fantasztikus. És figyelj, mert mondom nektek, hogyha a ti igazságotok nem több az írástudók és a farizeusok igazságánál, semmiképpen nem mehettek be a mennyeknek országába. Ha elméleti szinten van tudásunk, információ szintjén van, nem mehetünk be Isten királyságába. Bármi, ami csak információ. Döbbenet, Jézusnak a kemény beszéde.
És ezzel hogy inti még a szolgálókat is? Neked többnek kell lenni benned, mint a farizeusok igazságánál. Kijelentett, kinyilatkoztatott igazság kell a Bibliáról minden hívőnek, és azt meg fogja tudni cselekedni.